A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek elegettéve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben. Kedves hallgatók! Mária Besnyőn, Kós Alberttel beszélgetek. Az ő jellegzetes hangja minden vasárnap hallható a Mária Rádió reggeli adásában. Kedves Albert, szeretnénk megismerni az embert.
81 éves vagyok, nyugdíjas gépészmérnök, 6 unokával és egy aranyos feleséggel. Az ökumenikus Mária Besnyői lapszemle, amit készítek, egy házi lapszemle, az elég régi, régebbi, mint a magyarországi Mária Rádió. Mikor a polgármesteri hivatalban dolgoztam, akkor még voltak itt kapucinusok, akik csuhába jártak, hála Istennek. És bármilyen gond volt, ha meglátták a hivatal dolgozói az ablakba, hogy ott vannak, akkor mindenki oda rohant és nézte, hogy az Isten emberei hogy viselkednek, mit csinálnak. A közértben akkor még voltak itt apácák is apáca ruhába. Ha egy apáca bement oda vásárolni, akkor nem az árcédulát nézték, hanem azt stírölték messzire, hogy hogy viselkedik, hogy beszél, mit tesz. Tehát innen tudom azt, hogy a rendi ruhának milyen jelentősége van. Ezt én később is tapasztaltam, mert még a keszthelyi Ferenc püspök úrtól kaptam áldoztatási engedélyt, és a templomba áldoztattam, ma is áldoztatok, fehér albába. A piacon oda jönnek hozzám, nem is tudják, hiába magyarázom, hogy én nem vagyok pap, nem értik, de én akkor rájöttem, hogy én nem Kós Albert vagyok, nem egy öreg ember vagyok, hanem én a katolikus egyházat képviselem. Tehát én ott elkezdek herciáskodni, akkor na, ezek a vallásosak is ilyenek. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, hanem én most már az Istennek a követe lettem. Na, visszatérek, tehát láttam, hogy az embereket ez érdekli, de nem tudják, hogy hova forduljanak. És amikor én nyugdíjas lettem, és itt a Gödöllői Rádió elkezdődött, akkor én a rádió vezetőjét ismertem, és megkérdeztem tőle, hogy nem lenne jó, ha én egy ilyen lapszemlét indítanék egyházi lapokból, mert ne én hintsem az igét, mert teológiát nem végeztem, tehát nekem nem a saját gondolataimat jó vagy rosszul kell értelmezni, hanem a hiteles forrásból kell továbbadni a tudományomat. Én úgy gondoltam, hogy ami az újságosnál is beszerezhető újság, a három nagy keresztény felekezet, katolikus, református és evangélikus, az Isten hívőknek jelentős részét leköveti. De azt mondta, hogy rendben van, volt egy fiatal fiú, most már filmrendező azóta, és ő a lakásán csinált mikrofont, stb. Ő csinálta a felvételeket. Az új embert én vásárolom meg, a keresztény életet, a reformások lapját, az evangélikus életet, a szerkesztőség ingyen adja nekem, és a postás, akiről csak a legjobbat tudom mondani, ő hozza ide, és figyelembe veszi, hogy nekem sürgősen kell ez. Számtalanszor van, hogy a postás az reggel idejön motorral, Albert bácsi itt az újság, és utána intézi a többieket. És amikor a Mária Rádió elkezdődött, akkor én megkerestem, hogy ez érdekli-e őket, mondták, hogy igen, nem zavarja őket, hogy én a másik rádiónál is nem zavarja, a másik rádió hamarosan tönkrement, és azóta én csinálom a Mária Rádiónál ezt folyamatosan. Volt már, hogy úgy éreztem, hogy abba hagyom, mert sok, de kiderült, hogy ez nekem is szükséges, nem csak a hallgatóknak. A feleségem is mondta, ne hagyd abba, ezt neked csinálnod kell, ameddig tudod.
Milyen jó egy feleség, aki adja hátteret is ehhez a szolgálathoz.
Egy miniszterelnök is mit ér, ha nincs mögötte egy ország. Én magam is mit érek, ha nincs mellettem egy olyan asszony, aki az én életemet jó irányba terelgeti.
Jó lenne tudnák a műsorkészítés kulisszatitkairól is.
Szerdán beülök az autóba, elmegyek az újságoshoz, és ott megvásárolom az új embert. Akkor én hazajövök, és utána azt végigolvasom. Ez volt a szerdai nap, és akkor csütörtökön a postáshoz két vagy három újságot. A Keresztény Életet és a Reformátusok lapját, az Evangélikus Élet két hetente jelenik meg. Tehát én abból két héten keresztül tudok szemlézni. Újságtól függően 25-30-60-70 cikk is van, attól függ, hogy dupla szám vagy nem. Tehát én azt végignézem, és megnézem, hogy mi az, ami másoknak is érdekes. Na most az én összes műsoridőm 15 perc, mert ugye ez nem lehet egy terjengős dolog. A négy újságra fölbontva durván 3,5 perc jut egyre. Én nem tudok így magamtól beszélni, csak úgy, hogyha leírom előtte, ez egy A4-es oldalnak felel meg. Kijelölök mindent, amit érdekesnek találok, van úgyhogy 12 cikket is, de általában csak 5 fér bele, mert néhány mondattal hívom fel a figyelmet. Na most tudom nagyon sok helyről, hogy oly sok olyan ember hallgatja a Mária Rádiót, aki azt se tudja, hogy merre lakik a Jóisten, tehát nem az, hogy nem katolikus, hanem egyáltalán semmilyen felekezethez sem tartozik, sőt, ateista is, de a plébános úr fölhívta a figyelmet, azt nem szabad mondani, hogy ateista, hanem aki még nem ismerte meg az Isten szeretetét. Tehát nekem úgy kell mindent elmondanom, hogy ezt mindenki értse, és abban a két-három mondatban is megértse. Tehát én olyan cikket nem elemzek, amihez az kell, hogy valakinek arról a felekezetről bővebb ismeretei legyenek. Tehát olyat elemzek, ami teljesen értelmes ismereteket ad, és olyan ismeretet, amitől az illető gazdagabb lesz. Számtalan esetben én olyan részt veszek ki, ami nem a cikk fő mondani valójához tartozik, hanem egy mellékes rész, de az a mellékes rész olyan értékes dolgokat jelent, hogy az illető ettől gazdagabb lesz. A cikk fő tartalmát nem tudnám három mondatba ismertetni, és akkor tulajdonképpen nem előbbre van a hallgató, hanem hátrébb. Tehát mikor kijelöltem, utána beírom a számítógépbe. Hát ez nekem nem pötyögtetve megy, szóval nem úgy, mint egy gyors gépírónak, és akkor beírok egy oldalnyi szöveget, mert tudom, hogy többet nem írhatok, mert akkor el fogok csúszni az egészet. Mikor mind a három újságnál ez megtörtént, akkor kinyomtatom, és utána leülök a mikrofon elé, amit az előbb említett barátom Németh László, aki a Kossuth Rádiónál hangmester évek óta jó kapcsolatunk van, aki ezt megcsinálta. A mikrofonba bemondom, a számítógép ezt elteszi. Ezt csütörtök éjfélig csinálom meg, attól függ, hogy alakulnak a dolgok. Mi minden este, ha módunkban áll, akkor el szoktunk menni szentmisére ide a Mária Bestjei Bazilikába, de ha én el vagyok csúszva a dolgokkal, akkor nem megyünk szentmisére, mert úgy gondolom, hogy ez fölülírja azt, hogy én a szentmisén csak én magamnak, és itt pedig én másoknak is kell, hogy szolgáltassak. És mikor mind a négy megvan, akkor csütörtök éjfélig e-mailbe elküldöm a Mária Rádiónak. Ez négy különálló rész, és a rádiónál másnak ezt a négy részletet összeragasztják, úgyhogy nem is lehet észrevenni, és akkor vasárnap reggel 8:30-3:49 hallható ez. Én nem gondolom azt, hogy az én lapszemlémnek alapján valaki elrohan az újságosnál és vesz egy reformátusok lapját vagy új embert, hanem csak arra gondolok, hogy ezt így mások is meghallják. Én olvasom most már 18 év óta mind a két felekezetnek minden héten az összes cikkét. 100 évvel ezelőtt, vagy még régebben az evangélikusok, katolikusok, reformátusok szembeálltak. Most viszont református teológustól olvastam olyan cikket Szűz Máriáról, hogy egy katolikus püspök a kalapja mellé tűzhetné olyan tisztelettel. Olvastam evangélikus lelkésztől, hogy de jó a katolikus papoknak, hogy ők járhatnak reverendába, milyen jó lenne, ha mi is járhatnánk, mert ő Luther kabátban van az Isten tiszteleten, de az utcán neki nincs. Tehát egyáltalán nincs ez a nézetkülönbség.
Van igény egymás megismerésére.
Igen, igen, és minél jobban ismerem, annál jobban tudom, hogy a testvér szó az egy helyes dolog. Vannak teológiai különbségek, de nem az a hétköznapi embereknek a dolga, ezt a teológusok intézik. Én tartsam meg a saját vallásom, felekezetem, előírások úgy, ahogy tanították nekem, és ha én úgy érzem, hogy nekem problémám van, akkor nézzek utána. Volt itt nálunk egy tisztelendő úr, hát már Jóistennél van, ő egy unitárius pap volt Erdélybe. Ő komolyan vette az ő vallását, és voltak neki problémái. És elmente a püspökkel, és tárgyalta, és a problémák nem oldódtak meg, és akkor elment katolikus püspökhöz, vele tárgyalt, és akkor a problémái megoldódtak. És akkor ő elment a saját unitárius püspökéhez, azt mondta, hogy neved rossz néven, de én beszeretném fejezni a szolgálatomat, katolizált, és utána kellő képzés után római katolikus pap lett belőle.
Abban a négy újságban nagyon sok cikk van, és mint ahogy mondta, hogy milyen szempontok szerint választ, kell egy lényeglátás is.
Én tudom, hogy van egy Szentlélek, aki én számtalanszor tapasztaltam az életemben, hogy azért útba igazít engem, és számtalanszor volt, hogy én úgy jaj, de szerettem volna valamit, ha ez így van, és nem úgy sikerült, és több évtized múlva jöttem rá, hogy milyen jó, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Észrevettem a évtizedek során, munkám során, hogyha én minél többet adok másnak, akkor én annál több leszek. Úgy mondják, hogy olyan, mint a gödör. Minél többet vesznek ebből, annál nagyobb lesz. Rájöttem, hogy ha minél többet elmondok másnak, nekem sokkal több gondolatom lesz utána, és tulajdonképpen mindig jól jártam. A Mária Bestő Nagyboldogasszony Bazilikában idegenvezető szoktam lenni, és többször előfordult már, a hangom alapján azt mondja, nem ön szokott vasárnap reggelente beszélni lapszemlé, mondom, de igen. Innen tudom, hogy hallgatják, de hát nincs mit hozzáfűzni, mert hát nem olyanokat mondok, amihez hozzá kéne fűzni bármit is.
Volt olyan eset, amikor felmerült annak a lehetősége, hogy nem sikerül befejezni a műsort a leadásig?
Volt, hogy éjfél után lettem kész, volt, hogy teljes számítógépes krach volt. Megjött ez a barátom, fél óra alatt rendbe tette, és este 9-kor le tudtam adni. És volt, hogy délután még semmi jelen nem volt, hogy ez készen lesz, de a Jóisten megsegített mindig. Biztos, hogy van rá gondja.
Ha nem készül ez a műsor, nem feltehetően olvassa el ezeket az újságokat, meg főleg nem ilyen részletességgel a cikkeket.
Hát ez biztos így van. Az ökumenizmus nem áll tőlem messze, mert édesapám református volt, megismertem, hogy sokkal inkább testvérek vagyunk, mint ahogy ezt normálisan föltételezi az ember. Mária Bestnőni passió előadást szoktunk előadni most már több mint egy évtizede, mi nem játszuk, alakítjuk a passió történetet, ott én is a szereplő vagyok, a feleségem is az mindig, és ott a szereplőknek egy bizonyos százaléka nem katolikus. Sokkal közelebb érzem a nem katolikusokat magamhoz, mint hogyha ezt az újságcikk olvasást nem csinálnám több mint másfél évtizede.
Jó Mária Rádióhoz, ez a családhoz tartozni.
Hát nem jó, nagyszerű. Jó ez a családhoz tartozni. Fontos dolog. Ez nekem egy nagyon jó érzés. Lehetőséget adott, hogy mások felé az Isten szavát közvetítsen.
Kedves hallgatók, Kós Alberttel,
az Ökumenikus Mária Besnyői Egyházi Lapszemle szerkesztőjével.
Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
A mi rádiónk.
Beszélgetés a Mária Rádió aktuális kérdéseiről.
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit ezen a szép csütörtöki délelőttön a Mi Rádiónk című műsorban, ahol a Rádió egyes területei mutatkoznak kicsit be, mondják el a hallgatóknak, hogy éppen mi újság a Mária Rádióban. A mai alkalommal a műsor szerkesztés került sorra, hát szerintem pont jókor, ugyanis nem sokára egy szép adventi időszaknak nézhetünk elébe, és hát erről is, többek között erről is lesz szó majd a mai műsorban. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem
Nagy Viktória Angelika, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mielőtt még az adventi időszakra térnénk rá, előtte hadd ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe a Válság lehetőség című tematikus napunkat, ami holnap, azaz most pénteken, november 25-én kerül megrendezésre. Ugye a rádiónak, ahogy megszokhatták már, minden egyes hónapban van egy témája. A mostani novemberi témánk az a válság, a veszteség, a kudarcok és az ebből való kilábalás, és ezért is döntöttünk úgy, hogy most itt a hónap végén még advent előtt rendezünk egy tematikus napot, ami ezzel kapcsolatos. Aznap már a napindítót, és ezzel kezdjük, tehát hogy holnap reggel Baracska János, valamint jó magam várjuk a kedves hallgatókat ezzel a témával, aztán egy kis szünet után, majd délután folytatódik a tematikus napunk, ugye 16 órától Ruszti Zseráldin műsorát hallhatják, ami egy beszélgetés lesz az irodalom és meseterápiáról válság idején. A tematikus nap 16 óra 35 perckor folytatódik Singer Magdolnával, aki mentálhigiénész szakember és gyásztanácsadó, ő a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom kérésére egy előadást tartott a Veszteségek ajándéka címmel. Aznap este Pákozdi István atyával, aki most idén hunyt el, a Pákozdi István idén elhunyt atyával hallhatnak egy beszélgetést, ami az utolsó beszélgetése volt. Ezt Zsuffa Tünde készítette és adta közre a rádió számára, tehát ilyen módon is lesz szó a veszteségről, a gyászról, a veszteségről és az abból való kilábalásról, vagy hogy akkor, hogy hogyan tudunk Istenben megkapaszkodni, hiszen István atya ugye sajnos előre tudta azt, hogy nagyjából mennyi ideje van hátra, erről fognak beszélgetni, erről hallatják ezt a műsort. Rádiónk kerekasztal beszélgetést is rendezett a Válság lehetőség ugyanezzel a címmel, ezt pedig 21 óra 5 perckor hallhatják, valamint 22 órától két részben kerül sugárzásra a kerekasztal beszélgetés tematikus napunk keretén belül. Ezt a tematikus napot végül Csiba Tibor atya elmélkedésével zárjuk, aki a veszteségekről és a nyereségekről beszél az élet alkonyán 23 óra 20 perckor. Ebből áll tehát majd tematikus napunk, ami a Válság lehetőség címmel kerül megrendezésre a holnapi napon, november 25-én pénteken.
Másik érdekességet is szeretnénk a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Jövő héten, hétfőn, 28-án Ruandából, a kibeói kegyhelyről fogunk rózsafüzért közvetíteni az Erdély Mária Rádió segítségével. Ők fogják tolmácsolni ezt a rózsafüzért, amit a Mária Rádió világ családja imádkozik majd közösen. Azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a kibeói kegyhely Afrikában, Ruandában, erről hallgassuk meg Szabó Tamás, a Mária Rádió elnökének gondolatait.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, és abból az alkalomból szólalok meg, hogy közös imádság lesz Kibehóból, Ruandából. A Mária Rádió világcsaládja rendszeresen szervez közös imádságot valamelyik máriás kegyhelyről. Ez kifejezi a közös szeretetünket Mária iránt, bármelyik nép tagjai vagyunk, és kifejezi azt, hogy az, ami segít megértenünk a sorsunkat, segít megérteni egy kicsit Isten akaratát, és segít bennünket összehozni, összekapcsolni, egyé tenni, mert mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian testvérek az Úrban. Kibehó. Ruandában történt egy látomás a 80-as években, Kibehóban. Ez egy elismert Szűz Mária jelenés, amit az egyház is elismert. Az történt, hogy egy keresztények által fenntartott iskolában, ahol apácák tanították a lányokat, 1981. november 21-én egy kislánynak megjelent Mária, aki az ige anyjaként mutatkozott be. Persze a környezete képzelgésnek, bolondériának tartotta. Az egyik jelenés alatt például elkezdték égetni a kislány kezét, aki erre nem reagált, rákiabáltak, hogy mit csinálsz, arra sem reagált, és a látomás mondta neki, hogy tudod, hogy égetik a karodat? És erre elrántotta a másik kezét, hiszen nem érezte. Ez egy apróság, csak mutatja a rendkívüliségét a jelenésnek. A környezete kicsúfolta, aztán ő azért imádkozott, hogy valakinek még jelenjen Mária. Meg is jelent egy nagyon komoly véleményformáló társának, és utána pedig a legnagyobb kritikusának. Túl a megjelenéseken a gyerekek valami szörnyűségeket is láttak. Vérfolyamot, emberek gyilkolását, olyannyira megrettenve ettől, hogy szinte élettelenné váltak, ami szintén megmagyarázhatatlan, leállt a szívverésük. Nem volt érezhető a pulzusok, a levegő vételük. Nem tudták értelmezni, hogy mi van velük, aztán egyszer csak életre keltek, mintha mi se történt volna. A helyi egyház az első pillanattól komolyan vette ezt a jelenést, és a jelenés után már egy évvel megkezdődött ennek a vizsgálata, a végeredmény pedig az, hogy a jelenések után 20 vagy 19 évvel 2001. június 29-én a Vatikán is elismerte a Szűz Máriai jelenést tényként. 1992-ben a jelenést a hétfájdalmú szűzanyának keresztelték, nevezték el. Ennek kapcsán szeretnék egy kicsit Ruandára figyelni. A gyerekek a látomásukban vérfolyamot, emberek pusztulását látták. Ez 12 évvel azelőtt volt, hogy Ruandában valami elképesztő, felfoghatatlan népirtás történt, olyan, mintha az ördög szállta volna meg Ruandát. Egyszerűen felfoghatatlan. Emberek százezrei indultak el másik emberek ellen, és lemészárolták őket könyörtelenül, kíméletlenül, közömbösen. Képzeljünk el egy Magyarországnál sokkal kisebb országot, a területe egy harmada Magyarországnak, de többen lakják, mint Magyarországot. 12 millióan. A világ egyik legsűrűbben lakott területe Fekete-Afrikában, amelyiknek a területe először német gyarmat volt, majd az első világháború után, mikor a német gyarmatbirodalmat felszámolta a történelem, akkor a belgák kezébe került. Valahol én úgy érzem, itt kezdődött el az a pusztítás, ami 1994-ben történt, ugyanis a ruandai társadalmat Belgium megszerezve elkezdte a két egymástól nem is sokban különböző népcsoportot egymással szembeállítani. A hutukat és a tuszikat. Tudni kell, hogy mind a két népcsoport ugyanazt a nyelvet beszéli. Tudni kell azt, hogy nincs köztük vallási különbség. Tudni kell azt, hogy nincs genetikai különbség közöttük, a környék mind bantu leszármazott, mind nyelvében, mind genetikailag. Talán az lehetett egy kicsit a különbség, hogy más időpontban érkeztek Ruanda területére ezek a népcsoportok, mondom, ugyanabból az eredetből, és hogy mással foglalkoztak, így a A tuszik voltak azok, akik az állattenyésztéssel, a hutuk, akik a mezőgazdasággal, és valahogy a tusziknak jobban ment, és ők bizonyos szempontból jobban álltak anyagilag, és őket használta fel a belga gyarmatosítás arra, hogy a helyi társadalom vezetői legyenek. Ugyanakkor ezek egy kisebbség. És ez a 20. század elejétől elindult különbségtevés, és az egymás ellen fordítása az embereknek odáig fajult, hogy a többségben lévő hutuk, de ennek is történelmi előzményei vannak, a helyi tuszi népcsoportból származókat elkezdték nem embernek tekinteni, és ezt az egészet felerősítette a média, megfosztotta az emberi rangtól a média tusziket, ez az emberek fejében pedig egy olyan őrültséget okozott, hogy 1994-ben egy szikra, aminek a részleteit most nem akarom elmondani, hatására elindultak százezek, és lemészároltak 100 nap alatt majdnem 1 millió embert. Tényleg, mintha a vaksötét őrület maga az ördög szállta volna meg Ruandát akkor, és a világ tehetetlenül nézte, és nem csinált semmit, és azóta sem történt igazán feloldása a világban ennek. Az egészen döbbenetes, hogy mindennek a felfoghatatlan pusztításnak ellenére a ruandai társadalom valahogy megbékélt egymással, de azért az nyilván örök nyomokat hagyott mindenkiben, hogy mik történtek. Ruanda 90%-ban keresztény ország. Többsége katolikus, 40%-a valamelyik protestáns egyházhoz tartozik, és csak 10% az, aki valami törzsi, hagyományos vallást, vagy éppen valamelyik történelmi jelenségnek a követője. Muszlim, vagy hindú, vagy bármi. De egy keresztény ország, keresztényei egymást mészárolták le, hogy az országnak majd 10%-át kiirtották. Az ördög maga csak az lehetett. Valamelyik békefenntartó, akik persze nem tudtak beavatkozni, és semmit nem tudtak tenni, azt mondta, hogy én ott meggyőződtem arról, hogy van Isten. Azért győződtem meg, mert láttam az ördögöt. Szinte kézzelfogható volt az ördög számomra, abban a pusztításban, az emberek vakságában és kegyetlenségében azt se tudták, mit tesznek, mert elvakította őket a gyűlölet, amiben a legnagyobb felelősség az emberi uszításnak volt. Ezt látta meg a 3 látnok, akik Máriával találkoztak, ezt mutatta meg nekik, mintha egy kicsit Fatimára is utalna mindez. Kedves testvérek, a világ nem tanult ebből, mert nem sokára rá, itt tőlünk délre, Boszniában is megismétlődött ez a délszláv háború során. Most, mikor együtt imádkozunk Ruandában, és a ruandaiakkal, és az egész világ Mária rádiós családja együtt imádkozik a kibehói szűzanya kegyhelyéről, azt tegyük a szívünkbe mindenek előtt, hogy minden ember Isten teremtménye. És ha tudjuk, hogy minden egyes személy pont olyan értékes, mint mi vagyunk Isten szemében, akkor ez talán a gondolkodásunkban is segít megérteni, hogy a másik felé ugyanúgy kell forduljunk, mint ahogy elvárjuk, hogy mi felénk forduljanak. Imádkozzunk a szívek békéért, és imádkozzunk azért, hogy az ördög csábításai, akár a harag, a gyűlölet, a meg nem értés, vagy az előítéletek csapdái, ezek ne fogják meg az embereket. Nagyon könnyű az ördög útjára tévedni. Imádkozzunk, hogy erősek legyünk, és hogy mindig Isten legyen az erősebb. Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben.
Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének gondolatait hallhatták a kibeói kegyhelyről, ugyanis jövő héten hétfőn, 28-án délután 4 órától innen közvetítünk rózsafüzért, amit a Mária Rádió világcsaládja közösen imádkozik majd.
És hát most térjünk rá az adventi műsor kínálatunkra, ugyanis a Mária Rádió 2022-ben is egy színes műsorpalettával készült a hallgatóknak. Az adventi készület idejében a Sólymári Szűz Mária Szent Neve templomból közvetítünk Róráte szentmiséket minden hétköznap reggel 6 órától. Ugyanezeken a napokon 9 óra 20 perctől Várakozás címmel hallhatnak műsort, melyben a karácsonyra készülünk, betekintést nyerve egyrészt a háború által sújtott menekültek és a kárpátaljai testvéreink adventjébe, valamint Igéző című műsorunk neves vendégeinek készületébe is. A belső békénkre törekedve gyakorlati útmutatóval is ellátjuk a hallgatókat, a Lukovics Milán atya rádiónk műsorigazgatója által készített adventi békekalendáriummal, mely minden nap elhangzik majd a rádióban, egyrészt reggel 6 óra 50 perckor, másrészt délben az úrangyala és a műsorismertetés után, valamint 16 óra 35 perckor is. Az adventi vasárnapokon vidéki vételkörzeteink által készített gyertyagyújtás műsorral is megemlékezünk, advent első vasárnapján pedig az újonnan beiktatott nuncius úr üzenetével, valamint egy adventi trídummal is készülünk. December 6-án megrendezzük az idei hallgatók napját, melynek fő témája az lesz, hogy hogyan lelhetünk bizonyosságot a bizonytalanságban, hogyan őrizhetjük meg belső békénket a háború és az energiaválság közepette. Ezen a tematikus napon lehetőség lesz betelefonálni élőadásban, a hallgatóknak is megosztani saját történeteiket, saját tanúságtételeiket is. A karácsonyhoz közeledve több lelki gyakorlatban és trídumban is részt vehetnek majd a rádióhallgatók, Barsi Balázs atya megszokott adventi konferencia beszédeit is sugározzuk majd. December 23-án az Új Hullám Rádió fiataljai készítik a napindítót, reggeli magazinműsorunkat, új szint hozva készületünkbe. December 24-én irodalmi lelkiségi összeállítással hangolódunk az ünnepre, majd délután Munkársról közvetített pásztorjáték nyitja meg a karácsonyt a Mária Rádió adásában. A Sopronkőhidai börtön megtért rabjainak ünnepébe is beletekintetünk aznap este sugárzott karácsonyi műsorok által, majd pedig Lukovics Milán atya műsorigazgató atya várja a hallgatókat élőadásban az este folyamán. December 24-én éjfélkor Erdő Péter bíboros úr szentmiséjét közvetítjük a Szent István bazilikából. Másnap reggel, karácsony napján pedig ismét a Munkácsi Túri Szent Márton székesegyházba látogathatunk ünnepi szentmisére. Karácsony napján különleges adáskínálattal várjuk a hallgatókat, műsoraink ünnepi különkiadásai jelentkeznek, karácsonyi tanúságtételek és a határon túli Mária Rádiók műsorai, emellett főpásztori üzenetek és rádiónk lelki atyáinak gondolatai is felhangzanak adásunkban. December 25-én este Fülöp Ákos atya és Egri Zsuzsa, december 26-án pedig Monostori László atya élő adásába csatlakozhatnak be a hallgatók. December 28-án, apró szentek ünnepén, az életvédelem kerül középpontba, ezzel kapcsolatos szervezetek, imacsoportok mutatkoznak be műsorainkban, valamint az Én testem vagy a Te életed című kerekasztal beszélgetésünkben. Emellett pedig a Szikla templomban megrendezett apró szentek ünnepét is megjelenítjük a Mária Rádió adásában. Szent Család vasárnapján a Marton Zsolt családreferens püspök atya által celebrált szentmisét sugározzuk, valamint a hallgatók belepillanthatnak a Kárpátaljáról menekült családok karácsonyába is. Az év végéhez közeledve a Mária Rádió vezetőségének évértékelő kerekasztal beszélgetését hallhatják majd a rádió legfontosabb eredményeiről, fejlesztéseiről, valamint a jövőbeli tervekről. December 31-én főpásztoraink is köszöntik a hallgatókat, aznap este pedig Erdő Péter bíboros úr ünnepi szentmiséjét közvetítjük az esztergomi bazilikából. Az évet szokásos módon Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya szilveszteri élőműsorával zárjuk. Szeretettel várjuk a hallgatói családot, készüljünk együtt advent idején, és ünnepeljük közösen majd a karácsonyt a Mária Rádióban. Ez volt tehát a Mi Rádiónk című műsor.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!